Az a bizonyítéka annak, hogy valaki többet néz a világra, mint arra, aki a tengeren jár, mint arra, aki a világ fölött van, hogy nincs kedved bizonyságot tenni arról, aki legyőzte a mulandó világot és a halált. Eképp a világ sorsát választott magadnak, miközben arra hárítasz, amire nézel. Az a bizonyítéka annak, hogy többet nézel a világra, mint arra, aki a tengeren jár, hogy nincs már kedved bizonyságot tenni arról, aki legyőzte a mulandó világot és a halált. Eképp a világ sorsát választod magadnak, a mulandó világ sorsát választod magadnak, miközben a világra hárítasz. Sokan vannak ebben a csapdában, s az igazság az, hogy én is meg vagyok kísértve. Azzal, hogy vala gondolatta, hogy nincs értelme bizonyságot tenni, hát hisz annyi baj van a világban, s úgy sem értené meg már senki, és senki nem kíváncsi. Ugye milyen alatomosan tud hárítani az én? Hát az, hogy a világban óriási problémák vannak, az a bizonyíték annak, hogy van értelme beszélni, és szükség van arra, hogy beszéljünk. Mert hogyha a világban nem lennének problémák, akkor nem igazán lenne értelme annak, hogy beszéljünk. A tökéletességben nem kell beszélni, a tökéletességben már bennünk van a beszéd, és mi a beszédben vagyunk, az élő Isten beszédében vagyunk. Az ő beszéde bennünk van, nem kell beszéljünk, nem kell szónoklatot tartsunk, nem kell prédikáljunk. Mert a beszéddel van telve minden és mindenki, amely megelevenít mindent. Az, hogy kinézünk a világba, és látjuk azt, hogy milyen hiába valóságok történnek, persze számomra is elszomorító, hogy az emberek miért robotolnak reggeltől estig. És az igazság az, hogy Jézus is meg volt kísértve azzal. Azt mondta, hogy ó, ti hitetlen nemzedék, még meddig kell köztetek legyek. Ő is meg volt kísértve. Ő is meg volt szomorodva a világ látványa által. De az, hogy a világ olyan, amilyen, azt jelenti, hogy van értelme beszélni, avagy az Isten beszédével élni. És igen, hogyha elmegy a kedvünk attól, hogy elmondjuk csupán azt, ami velünk történt és történik, tehát hangsúlyozom, sem többet, sem kevesebbet, csupán azt, ami velünk történik, és amit mi kapunk, akkor megy el a kedvünk ettől, hogyha többet nézünk a világra, mint arra, aki a világ fölött van, a tengeren jár. Tehát ha nincsen kedved bizonyságot tenni, teljesen biztos, hogy még mindig a világból táplálkozol. A világon legelteted a szemeit, és ezáltal vagy megkötözve, de nem csak te, hanem minden lélek azáltal van megkötözve, hogy a világon legelteti a szemeit, és folyton véleményezi azt. És a vélemény, mint tudjuk, nagyon csúnya beszéd, de olyan, mint a segjük. Mindenkinek van, csak senki nem kíváncsi a másikéra. Így van-e? Nem arra lettünk elhívva, hogy véleményezzük a világot. Mert annak nincsen vége, még a pokolba sincsen vége annak, hogy a világot véleményezzük. Mert a világ hiába valósága végtelen, lefelé, a pokol legalsóbb bugyrai felé. Tehát, hogyha valaki úgy gondolja, hogy neki az az ő nemes hivatása, hogy véleményezze a világot, annak tudnia kell, hogy az ő hiába való munkájának sosem lesz vége. Talán a pokolban is lesz egy ilyen szerepkör, sőt, mindenkinek ez a szerepköre, hogy véleményezze a világot, a mulandóságot, a rothadást, a hiába valóságot. Véleményezzük az emberi gondolatokat, az emberi okoskodásokat, és igen, engem is érnek provokációk a hiába valóságból, hogy véleményezzem. De ennek sosincsen vége, emberek. De én vagyok bolond, hogyha én folyton belemek minden provokációba, hogy mi a véleményem az ő hiába való gondolatáról, az ő hazugságáról. Az én véleményem az, nagyon röviden és tömörre, hogy a halál felé tart a szember. Ha te inkább el vagy foglalva a saját véleményeddel, az emberek véleményével, mint az élő Isten szavával, a kározat felé tartasz, ahol majd semmi dolgod nem lesz, mint hogy véleményezd azt, hogy mit csináltál rosszul, hogy az ember mit csinál rosszul. Isten minket nem erre hív, hanem arra, hogy örömködjünk abban, örömködjünk az ő véleményében, mert az ő véleménye örök élet, emberek. Örök élet, ez az ő véleménye. De hogyha, ugye én úgy gondolom, hogy az én dolgom az, hogy folyton önismeretet tartsak, hát mit akarok én még beismerni magamban? Hát nem elég sok mindent megismertem már magamban. Sok hiába valóságot, sok képmutatást, hazugságot, önimádatot, paráznaságot, önismeret. Én is tévelyektem, emberek, az önismeretben. És sajnos most is meg vagyok kísértve, hogy abban tévelyegjek, hogy ismerjem meg önmagam. Mit akarsz megismerni? Segítek neked, képmutató vagy hazug, hazudsz magadnak, álnok vagy, hiú vagy, önimádó vagy, önmagadat szerető vagy. És ha jót csinálsz, azt is azért csinálod, hogy téged dicsérjenek, hogy jót gondolhass magadról. Egymillióból csinálsz egy jót, hogy azt hihess, arra emlékezhess, hogy jaj, ezelőtt 5 éve adtam a koldusnak 1000 forintost. Ügyelj ember, önismeret, tessék, itt van, egy kis segítség. És ezt kire mondom? Hát nehogy valaki szívinfarktus kapjon, inkább akkor magamra mondom. Magamra mondom az emberre, az énre, a testre. Ezt tanítja az új misztika. Keresztény misztikában is. Önismeret. Ismerd meg önmagad. Mit akarsz megismerni? Oda meg hasfelmetsző Jackhez, és mondom, hogy te, hasfelmetsző Jack, ismerd meg önmagad. Hát Attila, ismerem, hát megöltem nem tudom hány embert. Lemészároltam. Kivettem a beleit. Utcalányoknak. Mit akarsz még jobban megismerni? Az élő Isten nem azt mondja, Krisztus nem azért nem azt mondja, hogy Attila, az örök élet az, hogy megismert önmagad. Amúgy ez is igaz, ez is igaz. Attila, az örök élet az örök kárhozat az, mert ott is létezés van. Az örök kárhozat az, hogy megismert önmagad, és imád önmagad továbbra is, legyél képmutató, és tedd magadat Istenné. Na ez az örök élet lefelé. Felfelé pedig az örök élet az, hogy megismerjük az élő Istent, és akit ő elküldött, az Úr Jézus Krisztust. Tegnap láttam egy rövidke bizonyságot arról, hogy ugye, és nagyon sok vita van, hogy te figyelj meg, az ember ahelyett, hogy megismerni az életet, azt hirdesse, inkább teologizál, én is csináltam ezt, tehát nem vagyok jobb, mint te, nagy valaki azt higgye, hogy jobb vagyok, mint ti, vagy bárki más. Azon filozofának, hogy vajon akkor Isten, és Jézus Isten volt, vagy nem volt Isten, vagy akkor ez hogy van, meg mint van. Amíg az embernek van ideje ilyeneken gondolkodni, addig egy dolog teljesen biztos, hogy nincsen benne az igazságban. Egyszerűen nincs benne az igazságban. Érthető? Amíg van nekem időm azon gondolkodni, hogy Jézus Isten volt, vagy nem volt Isten, vagy Isten fia volt, vagy nem tudom én mi volt, addig azt jelenti, hogy én nem ismerem őt. Nincs közösségem az ő lelkével. Csak rajta kívül, az ő lelkén kívül lehet ilyen stupid dolgokon gondolkodni. Mint ahogy én is megtettem. Hangsúlyozom, emberek. Mert tudom, hogy ez sértő. Az egót, a kövér, disznó egót számára, ez sértő, amit mostan hallasz. Ezért mondom el, hogy az igazság az, hogy én is megtettem. És meg vagyok most is kísértve, hogy gondolkodjak azon, hogy a föld kereke vagy kocka, vagy hogy Jézus valójában Isten volt, vagy nem volt Isten. Ezek a gondolatok hol vannak? Elmondom, az agyadban, Biblia nyelvezettel szólva, a külső sötétségben, ahol lészen, sírás és fogak csikorgatása. Amikor az elmét feldarálja a lelkedet, így berakja a húsdarálóba az elmét, a lelkedet, és így darálja. Na, itt történnek meg ezek a gondolatok. Az agyadban, a külső sötétségben, a testiségben, a testi világban. Nem eléggé nyilvánvaló, hogyha valaki tapasztalja, megtapasztalta a feltámadás erejét és örömét. Számára nem kérdés, hogy Jézus Isten volt-e, vagy nem volt Isten. És egyértelmű, hogy a világ próbálja ledegradálni. Jaj, egy jó tanító volt, jó mester. Hogy nem mondjuk azt, hogy jó cukrász volt. Meg vagyunk teljesen balandukva emberek. Miért próbálják ennyire ledegradálni őt? Hát, hogy magunkat felemelhessük, nem? Legyünk őszinték. Hogy magunkat felemelhessük. Próbáljuk őt ledegradálni. Jó, jó mester volt, és biztos jó asztalos, meg ács, meg lovakot is patkolt, meg minden. Tiszta hülyék vagyunk. Muszáj kimondani, emberek, hogy szembesüljünk. Aki engemet látott, az atyát látta. Ennek melyik része nem érthető? Megjelent testben az élő Istennek a szerelme, dicsősége, jósága, hogy minket megmentsen. Hogy gyertek filozófáljunk arra, hogy Jézus akkor Isten volt, vagy nem volt Isten. Ez a külső sötétség, drága embertársak. Az agyban, amikor kifelé nézünk, és emberek összedugják a fejüket is, összeesküsznek, hogy jó, hát akkor egyezzünk meg, hogy akkor mégsem volt Isten, vagy nem így volt, meg nem úgy volt. Egyezzünk meg, nyugtassuk meg magunkat, hogy jó úton vagyunk. Te nyugtassál meg engemet, és én téged megnyugtatlak. Egymást dicsérgetjük. Ez olyan, mint a pornóban a 69. Dicsérgetjük egymásnak, egymást. Addig, amíg belehalunk. És a lelkünk teljesen eltorzul. Menjünk a csótány üzemmód irányába. Ez az, emberek, ügyeljetek, mit csináltok. Ügyeljünk, mit csinálunk, mert ez mindenkiről szól. Nem csak egyesekről, hanem főképp a kettesekről. Egyesekkel nincsen baj. Akik egységben vannak az élő Isten lelkével, azokkal nincsen baj. Kettesekkel van a baj. Akik kétségben vannak. És van idejük azon filozofálni, hogy Jézus Isten volt, vagy pedig nem volt Isten. Na de térjünk vissza a témára. Tehát annak bizonyítéka, hogy a halál felé tartasz, a kárhozat felé tart, nem hogy a halál felé, mert jó, meghalok, semmi gond. De nincsen halál, emberek. Nem szűn meg. Az a léttudat, az nem szűnik meg. Ez a durva az egészben. Hogyha megszűnne a léttudat, akkor nincs el semmi tétje jó formán semminek. Akkor nem volt semmi értelme, hogy Jézus eljön a földre. Isten szóljon a profétái által. Üzenjen. Nincs semmi értelme. Jézus bolondságot cselekedett. Hogyha nincsen tétje ennek a földi életnek és a földi döntéseknek, akkor Jézus volt a legbolondabb, a valaha létező legbolondabb személy. Tehát vagy azt kell mondjam, hogy hazugság volt minden szava, vagy pedig azt kell mondjam, hogy hazugságban van az egész világ, az egész életem. Annak a bizonyítéka, hogy a kárhozat felé tartasz még mindig, az, hogy nincs kedved bizonyságot tenni. És a kárhozat, a fekete lyuk, a külső sötétség, amire a szemeid néznek, szippant befelé téged a fekete lyuk, a sehol, a pokol. Mert hogyha én arra nézek, aki él, akkor nekem van kedvem bizonyságot tenni. Van kedvem hirdetni az ő dicsőségét, az életet. Van hozzá kedvem, emberek. És nincsen semmi más értelme az életnek. Megismerni az atyát, és akit ő elküldött, a fiút. A fiúban megjelentette magát, hogy lássuk, hogy örüljünk, legyen reménységünk, és feléje tartsunk. Dicsérlek téged, Uram, teljes szívemmel, és hirdetem minden csodatételedet. Ez az élet értelme, emberek, örömködni az ő jelenlétében, nem a külső sötétségben, a testi élvezetekben, hanem az ő jelenlétében örömködni. Úgy dicsérem őt, hogy örömködöm az ő jelenlétében, és nem tudom befogni a számat, emberek. Elnézést, nem tudom befogni a számat. Korábban is beszéltem, de hiába valóságot. Volt véleményem mindenről, a lóerőkről, a sörökről, az infrastruktúráról, az UFO-król, reinkarnációról, mindenről volt véleményem, mint ahogy segjukam. És amikor megismertem azt az igazságot, ami valósággal meggyógyított, megkente a szívem olajjal, felpújtotta a szívemet, és érzem azt, hogy van egy kis gyermetegség bennem. Lehet, nem lettem egy világbajnok gyermek. Isten szemében, nem tudom. De kaptam tőle valami jót. Csak akkor most hallgassak, nagy valaki megsértődjön. Nem, emberek, addig fogok beszélni, amíg van lehetősége. Amíg azt nem mondják, hogy stop, most már nem kell beszélni. Itt már nem kell beszélni. Itten csak szépen beléptél és úszol benne, mint a halacskák a gyönyörű szép kék lagunában. Ott már nem kell beszélni, ottan játszunk, örömködünk, nem? Amit mondhatnék, azt mindenki tudja, amit te mondhatnál. Azt én is tudom, úgyhogy nincs értelme beszélni, örömködni az ő jelenlétében. Ott már nem kell beszélni. Itt helye van a beszédnek. Helye van annak, hogy beszéljünk. Isten beszédével éljünk. Magyarul. A bortolvaj. Kaptam két, most nem is mondom azt, hogy álmot, hanem példabeszédet, drága embertársak. Elmondtam, hogy Isten nem változott meg. Tehát ő nem gondolta meg magát Jézus óta. 2000 évvel ezelőtt volt Jézus személyében, az ő testében jelen Isten, és most azt kívánja, hogy a te testedben legyen jelen, az enyémben, és mindazok testében, akik vágyva várják az ő megjelenését az ő életükben, az ő szívükben, az értelmükben. Ott kíván jelen lenni most, ebben a momentumban. És nem álmot kaptam, hanem példabeszédet. Ahogy kapta Jézus a példabeszédet, és mondta, ugyanúgy most is mondja, éjjel és nappal adja az új nyelveket, új képeket, új példabeszédeket, mint például a bortolvaj példázatát, amit most hallani fogtok, és a hűséges titkárnő példázatát. Szóval az történt, hogy egy vendéglőben dolgoztam, ugye volt nekem, amíg utaztam, voltak nekem ilyen munkahelyeim. Dolgoztam, mint felszolgáló, kocsmáros. Jó volt. Szerettem felszolgálni, Isten megszeretette velem, mert nekem az nagyon nehéz volt, a hatalmas egómnak nagyon nehéz volt, hogy én másnak szolgáljak. Taposni akartam én mindenkit. Pontosan, mint egy buldózer, vagy bármelyik vezető. De azáltal, hogy bekerültem ebbe a munkába, itt a földön, ezért megszerettem. Elején megalázó volt, de megszerettem. Elkaptam az aromát, a lényegét, a szolgálat lényegét, és gyönyörűséges volt. El kell mondjam, szerintem annál szebb munka nincs a földön, mint a felszolgálói, a pincéri munka. Amikor felszolgálsz, embertár, mert ugyanezt történt, ugyanezt teszi a mindenható Isten, felszolgál nekünk nap, mint nap, hozza a friss cipót, a friss bort. És azt láttam ebben az álomképben, ebben a példabeszédben, hogy ott vagyok, ugye? Ráadásul milyen jó, hogy nem csupán hallom kívülről a példabeszédet Jézustól például, vagy akárkitől, hanem benne vagyok, mint szereplő, izgalmas, érdekes, fel sem akarok kelni. Reggel, mert benne vagyok a történetben, és élem, és szemlélem, és ennek a tanítások. És a főpincér Számon kérte a bandát, hogy mit csináltunk a borral, mert hiányzik belőle, és nem tudtunk elszámolni vele. És volt ott előttem a sorba egy hölgy, egy női személy, és kiderült, hogy ő lopta a bort. Lopta a bort, és a főpincér, vagyis a tulajdonos nem rúgta ki munkahelyéről, hanem azt mondta, hogy figyelmeztetlek, hogyha ezt fogod tenni továbbra is, lopni fogsz tőlem, akkor szét fognak válni az útjaink. Ezt mondta a tulajdonos ennek a hölgynek. És én magamban tudtam, hogy hát jó, de hát most engemet nem kapott el, de én is loptam a borból. Tudtam, hogy én is loptam a borból. És mondom, hogy hát az igazság az, hogy ezt a dorgálást, amit ő kapott, ő miattam is kapta, és mindenki miatt, aki magára ismert, hogy lopott a borból, nem kért, hanem lopott. És ennyi volt az első példabeszéd, az első államkép. Hogy lopunk a borból, drága embertársak? Mi a bor? A bor az, ami volt, ugye van egy olyan felvétel, hogy a víz, a bor, az olaj és a vér jelentése. Kiáltószon, víz, bor, olaj és vér. Ezek mind képek. Tanítta mindenható Isten ezen képek által. A kánai mennyegzőn ugye Jézus a vizet borrá változtatta. Amikor elmegyünk egy lakodalomban, és ottan szóba állsz valakivel, vagy bárkivel, milyen a beszélgetés? Hát olyan víz, híg. A bor, hogyha nem jó, akkor milyen? Hát olyan vizes, jó fel van hígítva, vízízű. Így van-e? Tehát ebben az értelemben negatív jelentése van a víznek. A kánai mennyegzőn a víznek negatív jelentése volt. Az emberek ugye a mennyegzőn, a földi mennyországban mit csinálnak? Esznek, isznak, röfögnek, böfögnek, beszélgetnek a halott dolgokról. Az ő beszélgetésük víz, híg, nincsen tartalom, nincsen zamata, nincs aromája az ő beszélgetésüknek, mert a halott dolgokról beszélgetnek folyton. A kánai mennyegzőn, a bor. A kánai mennyegző az hol van a földön? Itt a földön. A társaságokban, a születésnapok, a vak ációk, mindenféle ünnepség, első áldozás, második, harmadik, negyedik, temetés, társai. Ezek mind ilyen földi mennyegzők. Az elbukott világban, Ádám és Éva mennyegzői. És itt maga a tartalom, a lelki tartalom milyen? Hát ilyen vízízű. Híg. Bement Jézus a kánai mennyegzőre és a vizet borrá változtatta. Megtöltötte tartalommal a mennyegzőt. Bevitte az Istennek a lelkét, az ő szavát oda. És a mennyegző nem arról szólt, hogy jaj te, mit vásároltam, mit vettem, mit adtam el, mit tudom, ezt csináltam, azt csináltam, felemeltem, festettem, javítottam, túrtam, mit tudom én. Nem erről szólt a mennyegző, hanem arról, hogy az élet szava megjelent, és elkezdett szólni, és az emberek kezdtek feltámadni, és örömködni. Megrészegedtek az igazi bortól, attól a bortól, amit adott Jézus nekik. Jézus a bort nem megitta, hanem a vízből, a híg, fölösleges beszélgetésből. Azt átfordította tartalmas beszédre, az élet beszédére, a vizet borrá változtatta. Nem itta meg a bort, Jézus, hanem felszolgálta. Mi mit csinálunk? Ő nekünk a bort felszolgálja, ideadja, hogy tessék, csináljátok ezt ti is. Abban van a ti örömötök, hogy a bort szolgáljátok fel. Finomabb a bort felszolgálni, mint meginni. Na ez a botrány emberek. Ez a hatalmas botrány az igazságnak. Amit nem képesek felfogni. Hogy a bor finomabb, ha felszolgáljuk, mint ha megisszuk. Ha megisszuk, ki is pisíjük. De hogyha felszolgáljuk, örömöt okoztunk neki a másik, az embertársunknak. És azáltal mi is megtelünk örömmel, az atya örömével. Mire mondja Jézus a talentumos pillanatot vagy? Menjél be az atyát örömébe, a gazdád örömébe. Mire mondja? Hát arra, hogy amikor te felszolgáld a bort, amit kaptál Istentől, azáltal van neked örömöd, az én örömöm az, hogy szolgáljam fel a bort embertársaimnak, ne megígyam, részegeskedjek. Mert amikor én egy olyan embertársammal beszélgetek az igazságról, aki szintén benne van valamennyire, és így beszélünk, pletykálunk Istenről, akkor úgy igazából mi iszunk, és ennek is megvan a helye ott valahol. Ketten vagy hárman találkozunk az ő nevében. Isten megadja ezt a lehetőséget, ennek is helye van. De az igazi öröm akkor, amikor a bort felszolgálom a szomjazóknak, mert szomjazzák az igazságot, már tele vannak a húgysavas hazugsággal a médiából. Megvan fertőzve a májuk, a veséjük, a szívük, a lelkük, a húgysavas hazugságokkal, emberi szavakkal, tanításokkal. És Istennek úgy volt kedves, hogy a bort, amit ő ad nekünk, azt ne ígyük meg, mert hogyha megisszük, akkor kipisíjük. Semmivé lesz, kárba vész a bor, de hogyha felszolgáljuk, a másik fel fog támadni azáltal. Az a nő, aki a bort lopta a gazdától, az egy bizonságtevő lett volna, aki kapott bizonságot Istentől, de nem szolgálta fel, elhallgatta. És én is csináltam ilyent. Elhallgattam azt, amit kapta atyám kegyelméből. Pedig volt olyan, amikor én is csecsemő voltam, egészen pontosan új voltam ezen az úton, és szükségem volt a tartalomra, a tartalmas nedűre, ugye, ami a gyümölcs lére, és adták nekem a gyümölcslevet is, ittam én is. Ahonnél tudtam, először én is testi módon illogattam, hallottam bizonságokat, sokat, és ittam a bort, a gyümölcslevet. És az atya megkérdezte, hogy tudod-e, hogy mi a finomabb ennél a bornál? Mi az, atyám? Az, amikor te kapod ezt tőlem, és nem megiszod, hanem felszolgálod. Na, az a finomabb. Az az igazán finom. És ennek a lehetőségét. És többször mondtam, drágám, tudom, hogy keményen fogalmazok, de Isten nem kölcsönt kér tőlünk. Nem kölcsönt kérni hozzánk. Azt mondja, hogy Attila, ki hallgatja itt ezt? Láss, hogy kivel beszélünk. Valaki szólt-e valami? Katalin, lennénk egy párra, most nézem. Jó, nézem? Igen. Tibor, Katalin, Villő, Levente, Mário. Igen, tehát a Melánia, a bort felszolgálni. Atyám, mi a finomabb? Hát az, hogy a bort felszolgálod, ezt nekünk adja, tehát nekem ajándék az, hogy a szőlőben dolgozhatok, és igazi dús szőlőlevet szolgálhatok fel. Ez nekem ajándék, emberek. Hogyha megiszom, akkor ki fogom pisilni. Menjek vissza a világba, de hogyha felszolgálom, megtelek az élet örömével, és kint jöhet az jönnek az ukránok, az oroszok, az ufók, tök mindegy, nem érdekel. Én menjek, és nekik is fel fogom szolgálni. Tessék, harasó, itt van a bor. Ez, csak ennek van értelme, emberek. Mit vagyunk ilyen bolondok? Ott a gyönyörűséges bizonság, mert kapott te is. Kapja Villő is, nem csak Attila kapja. Kapja Mário, mindenki kapja. De adja-e, vagy megissza a sézégeskedik, jegyedül. Meditálsz a falat, mit csinálsz? Na, nagy valaki megsértődjön, nem azért mondom, hanem azért, hogy ébredjünk fel, hogy tolvajok vagyunk. Imádunk, most is meg voltam kísértve jó keményen, azért írtam ki, ami van a videó leírásában, mert meg voltam kísértve, hogy nem mondok én semmit, eleget mondtam ezt én már. De mi más csinálnék? Akarjam a fülemet? Mit csináljak? Menjek tőzsdézni? Dolgoztam végebb egy ilyen broker cégnél. Pénzt loptunk, embereket megnyúztunk élve. Pénzt elvettük tőle, nem kaptak abból a pénzből vissza. Én sem tudtam, miben vagyok benne. Legtöbb ember így megy bele a bűnbe, mint én. Azt hittem, hogy komoly cég, komoly amerikai cég. Részvényeket árultunk, és embereket, az embereknek adtuk a semmit több százezer euróért. Tehát lopjak tovább, menjek vissza tolvajnak. Én is tolvaj voltam, mindaddig, amíg a pénz kellett, a jólét kellett, én is tolvaj voltam. És most van egy picike lehetőségem, Isten tudja még meddig, hogy adjak is valamit, mert lopni már loptam bőségesen, emberek. Isten kegyelme által, Isten kegyelméből, Isten borából adjak, felszolgálj az embereknek, hogy attól részegedjenek meg. Az igazság borától, ne a földi bortól, amitől fáj a fejed másnap, nem az igazság borától. Nincs másnak értelme, és minden más részletkérdése, még a munka, a földi munkahely is részletkérdése. Soknak olyan munkahelye van itt a földön, hogy tud beszélni emberekkel, fel tudja szolgálni az igazi bort. Minden lenti struktúrának, minden infrastruktúrának csak ennyi értelme van, hogy fel tudjuk szolgálni az igazi bort, az élet borát, emberek. Még meddig lopunk? Hát azt mondja az atya, hogy minden más megkaptok. Kajabon lesz-e? Ételjegy. Kajabon, románul. Kajabon. Magyarországon ételjegy, gondolom. Lesz-e? Lesz az is, fiam, ne aggódj miatta. Lesz minden. Van minden bőségesen. De csak szolgáld fel ezt a bort, mert a halottak feltámadnak azáltal. Az irgalmas samaritánus. Mivel kente meg a szerencsétlent? Agyba főbe verték. Olajjal és borral, emberek. És azt hiszük, hogy ott öntött rá, mit tudom, liter napraforgó olajat. Nem ez történt, emberek. Megkente Isten kegyelmével, Istennek a lelkével. Persze fizikailag is megfogta, megölelte, ápolta minden, de lelki értelemben mit jelent ez? Megkente Isten kegyelmével, Isten szerelmével, és megkente borral, gyümölcslével, az igazság zamatos levével megkente azt a szerencsétlent, és meggyógyult, feltámadt. Ez ma is történik, emberek, nem csak akkor. Ma is gyógyulnak meg emberek, nem csak lelki értelemben, fizikailag is, testileg is. Mert ha a lélek feltámad, akkor a test követi, de hogyha a lélek haldoklik, és issza a pocsolya levet, mint a kutyák és a disznók, akkor nincs, hogy feltámadjon. Ha te kaptál elhívást, akkor neked már van borod. Felszolgáltad-e? Vagy részegeskedsz? Ez a kérdés. Következő példabeszéd a hűséges titkárnő. Azt láthattam, hogy ott vagyok egy helységben, és le voltam ülve egy ilyen irodahelyiségben voltam, le voltam ülve az asztalnál, és jövögettek be oda más munkatársak, vagy akik ott a cégnél dolgoztak, többek között a titkárnő. És a titkárnő az milyen volt? Rövidhajú, nagyon szexi volt. Ilyen jó, ilyen szép maca volt, ugye, szokták mondani. És ő mondták ezelőtt, nem tudom hány évtizeddel. És hát egy kéjelgő parázna nő volt gyakorlatilag. Rövidhajú, ugye, rövidre vág, ez is már ugye jelzi valamelyest a paráznaságot, ugye, mert most nehogy valaki magára vegye, mert itt most már itt minden el van itten csúszva. Foglalkozunk a legfontosabbba, aztán többiről Isten gondoskodik. De az, hogy a nők kezdték levágni a hajukat az elején, az nem azt jelentette, hogy ők nagyon jó viszonyban vannak a mindenhatóval, hanem az, hogy ők is úgymond kezdtek fellázadni, férfiak lenni, kalapot tettek a fejükre, bakancs, és így tovább, és így tovább. Tehát amikor a nő levágja a haját rövidre, ezt, de most óvatosan mondom, tehát nem akarok én senkit megbántani, vagy megsérteni, mert itt minden el van mostan csúszva. Csak akarom mondani azt, hogy a törvényben ez így volt, hogy a nőknek hosszú hajuk volt. A zsidóknál most is úgy van, hosszú hajuk van, nem igazán vágja le hajukat, és az az ő ékességük is, azzal nem dicsekednek, azt elrejtik. A zsidóknál vannak ugye olyan zsidó irányzatok, ahol a nők eltakarják a hajukat, csak a férjük láthatja, csak a vőlegényük láthatja, tehát nem kínálják magukat ők mindenkinek, ugye nem árulják magukat. Ezért csak a férjük, a vőlegényük láthatja a hajukat, ugye? Mert az a nőnek az ékessége, ékességű adatott a nő, és akkor, amikor befötték kendővel, meg minden, akkor eltakarták az ő ékességüket, hogy ne az ő fizikai, testi ékességükkel csábítsanak, hanem a lelki ékességükkel csábítsanak, amit Krisztustól kaptak. Ez az értelme mindennek, az egésznek. A titkárnő ugye ilyen emancipált nő volt, ugye, és adott a testi szépségre is, ugye én próbáltam neki beszélni az igazságról, viszont az evangéliumról, az örömhírről, és úgy hallgatta is, meg nem is, próbált ő figyelni az ő főnökére is, és rám is. És amikor a főnöke őt szólította, akkor elment onnét, elhagyta azt a helységet, és már nem hallgatta azt, amit mondtam. Tehát mit akart ezzel Isten megmutatni? Az, hogy nagyon sokan vannak a világban, akik meg vannak kötözve a megfelelési kényszerrel. Ez a titkárnő, ugye ő próbált szép lenni, de nem Istennek, hanem a világnak, az ördögnek, a sátánnak próbált ő szép lenni, a testnek próbált ő szép lenni, az ő világi munkaadójának, az ő világi főnökének próbált ő szép lenni és tetszegni. És hallotta az igazságot, de a megfelelési kényszer elvitte onnét őt. Nem hallgatta végig, amit mondani, próbáltam neki az örömhírről. Tehát a világgal szembeni megfelelési kényszer, a testtel, az ördöggel, a testi gondolkodással szembeni megfelelés elvette a lehetőséget tőle, hogy hallja az igazságot. És akkor láttam, ott vannak más dolgozók is, más nőcikik is voltak itt a cégnél. Ez a titkárnő külsőképpen szép volt, de csak külsőképpen, mert mint mondtam, ő is a világnak akart kedveskedni. És voltak ott a mások is, akiket szintén felszínesen érdekelt volna az igazság, de csak felszínesen hangsúlyozom. Valamit így kéreztek, és úgy furultak is, úgy háttal, hogy mentek tovább a másik irányba. És ilyen torz szülöttek voltak, ilyen kicsikék, ilyen csámpásak, meg ilyen torz szülöttek voltak ezek a többi dolgozó cégnél. Tehát jöttek, és úgy kíváncsiak voltak, úgy kíváncsiskodtak közbe-közbe, bekapcsolták a kiáltó szót közbe-közbe, és azzal szépen mentek világba, vissza a világba, szolgálni az ördögöt, a testet, a mammont, a pénzt. Ezt csinálták. És hát láttam, hogy akkor nincs nagyon sok lehetőség arra, hogy valaki meghallja. Felálltam attól az irodaasztaltól, attól abban a helységben, és azt hiszem, hogy a mellékhelység felé mentem, öltöző volt ottan a munkások, ugye átöltöztek, és hát láttam a titkárnőt ottan, és sírt. Az, aki nagyon szép volt, és olyan búja volt, meg minden, az ottan sírt ott önmagában. Összeotroskodva. Ottan már nem volt olyan, tehát nem volt rövid, ottan a haja hosszabbott érdekes módon. Ugye ott már nem álcázta az, hogy ő nő. Ő ott már nem akart emancipált lenni, nem akart férfi lenni, nem akart bizonyítani sem a főnöknek, senkinek, ugye, hanem ottan bent volt a belső szobájában, és sírt, ugye. A szemeik könnyesek voltak, és ott hozzászóltam, és beszéltem arról, hogy milyen fontos szembesülni azzal, amiben vagyunk, kérni Istentől látást a szemeinkre, hogy meglássuk elsősorban azt, hogy bennünk mi van, a mi szívünkben mi van, és hogy kérünk tőle látást, ugye, az életünkre, a szívünk tartalmára, hogy meglássuk, hogy mi van, és őszintén tudjuk megbánni, és Isten megbocsátja, és megszabadít minket, és így elmondtam neki az örömhírt, és megbocsátja minden bűnünket, és gyermekké tesz, és többet nem kell képmutatóskodjunk, nem kell a nő férfi legyen, és a férfi nő, nem kell versenybe szállni a nő a férfival, és a férfi a nővel, hanem gyermekké lehet Istenben. És ott már fogadta az örömhírt. Tehát a jólétben, a munkahelyen, a vakációban, vagy ott a pénz ígéretében, mondjam azt, a munkahelyen, ott, ahol nagyon sok fontos dolgot csinált az a titkárnő, ugye a pénzért, a mammonért, ott nem tudta meghallani az evangéliumot. Jó munkahely, kapott egy új munkahelyet, jó, élvezte, jó munkahely van most már, jó a pénz, a főnök is szereti, csak éppen meg kell csinálni mindent, amit kér. Ha Isten netán kér valamit, az aztán majd vasárnap ráér, 12-kor. De hogyha főnök kér valamit, akkor abba helybe hátraszaltó, előre bukfenc, mindent csinálunk, ugye? Cigánykerék is minden. Tehát ott ugye a megfelelési kényszerben, mert neki fontosabb volt ugye a test, az, hogy ő egy ügyes, ilyen talpra esett titkárnő, szép, szexi, meg minden. Neki a sokkal fontosabb volt a test kívánsága, a bujasság, a test szépsége. Adja magát is. Ezért nem tudta meghallani az evangéliumot. De Krisztus megkeres ott is téged, ahol egyedül vagy. Ahol már nem kell szerepelj sem a főnöködnek, sem a férjednek, sem a feleségednek, senkinek nem kell szerepelj. Na ott is megkeres téged, és így kopog, zörget, hogy te, ha beengedsz, akkor megmentelek. De hogyha most nem engedsz be, akkor jön egy újabb lehetőség, egy újabb munka lehetőség, egy újabb pénz lehetőség, egy újabb vakáció lehetőség, és lehet, hogy örökre be fogsz vakulni, és teljesen el fogsz torzulni. Úgy a lelked, mint a testet. Mert a többiek azok már torzulottak voltak, el voltak teljesen torzulva. Lehet, hogy a többi is titkárnőként kezdte, nagyon szép volt, gyönyörű szép alkata volt, meg minden, szép ruhája, szép piros parázna ruhája, meg minden. Ők is lehet, hogy úgy kezdték. Az elején mindenki úgy kezdi. 18 évesen, 20 évesen mindenki fiatal, szép, kifesti magát, meg minden. Csak amikor ugye beljebb és beljebb kerül a rendszerbe, a rendszer feldarálja őt. A pénzimádata, a jólétnek az imádata, meg minden felőrli az ő lelkét. És amikor az ő lelke elkezd torzulni, akkor kívül is elkezd torzulni. És próbálja festeni magát, meg sminkelni magát, meg plasztikázni minden. De a léleknek a rútságát nem lehet elrejteni. Nézd meg, hogy Hollywoodban milyen színészek vannak. Próbálták elrejteni az ő rútságukat. Plasztikai műtéttel, meg sminkel, meg mindennel. De milyen torzulottak kiváltak. Lélektelenül, mert megtagadták a lelket. Az élő Istennek a lelkét. Tehát a titkárnő az hűséges volt, de a lenti főnökhöz, és ezért nem hallotta az igazságot. Nem kívánta, nem mondta azt, hogy Krisztusom, adjál nekem hűséget, de a szavaddal szemben, az élet szavával szemben. Mert hogyha én a halál szavával, a földi dolgaimmal vagyok hűséges, és azt abban a hűségben maradok, és azt akarom azt hűségesen csinálni, a hiába valóságot, el fog torzulni a lelkem és a testem is. Kárba fog veszni mind a kettő, a testem is, a lelkem is. Nincsen baj a hűséggel, drága embertársak. Mert jó, hogyha az ember hűséges a munkahelyén, hogyha az ember hallja az örömhírt, a feltámadást, hogy a lelkileg fel tud támadni, és Isten gyermeke tud lenni, akkor már jó volna, hogy kérjük a hűséget, de az atyával szembe, ne a földi főnökeinkkel szembe, a földi rendszerrel szembe, a megfelelési kényszerben, hanem az atyával szembe kívánjuk a hűséget. Valljuk be, hogy kurvák vagyunk, paráznák vagyunk, nincsen bennünk hűség. Mert persze még az, aki ugye földi értelemben hűséges volt, mint a római százados, egy hűséges feleség, egy hűséges férj, az azt a hűséget át tudja vinni a mennyek országának a dolgaira, ugye, az igazságba. De aki a munkahelyén sem volt állhatatos, ott sem állta meg a helyét, a katonaságnál sem állta meg a helyét, a házasságban sem állta meg a helyét, mindenhol hűtlen volt, az hogy legyen hűséges Istennel szemben? Sehogy. Csak egyféleképpen lett hűséges. Úgy, hogyha belátja, hogy parázna, szajha, ő sosem volt hűséges. Ha te, aki ezt hallod, te, mint nő vagy férfi ezt hallod, és belátod, hogy rólad van szó, hogy egész életedben hűtlen voltál, megcsaltál mindenkit, a főnöködött, a munkadódott, a feleséged, a férjed, vagy bárkit, ha bemered látni, hogy te hűtlen voltál, akkor talán megmenekülsz. Mert azt fogod mondani, hogy atyám, igaz minden szó, amit mond. Egész életemben hűtlen voltam, de te mindenható vagy. Add meg nekem a hűség ajándékát, hogy hűséges lehessek hozzád elsősorban. Hogy beszéljek, a te beszéleddel éljek, hogy tudjak bort adni, finom, friss, szőlő nedűt adjak az embertársaimnak. gyümölcslevet, amiben élet van és feltámadás. Nem mindegy, hogy az ember kihez akar hű lenni, azok után, hogy hallja az örömhírt. Mert a hűséges titkárnő, aki hűségesen próbál megfelelni a világnak, a munkahelyén mosolyog, derűs az arca, nagyon bájos és kedves, meg minden, szép műfogsora van talán, elbűvölő, de otthon talán sír, otthon sír, amikor senki nem látja. Öldökli a lelkét, a képmutatással, a megfelelési kényszerrel, és azt hirdeti, ugye, mert ő hirdeti is azt. Tehát amikor az ember megfelelési kényszerből olyant csinál, amit nem kéne csináljon, egyrészt a saját lelkét öldökli, de azok lelkét is öldökli, akik ránéznek, mert hinni fognak azok az emberek az ő mutatott képének, a hazug képnek, amit ő mutat. Ezért az ilyen ember, aki megfelelési kényszerben van, ő képmutató, és a képmutatóságával a saját lelkét öldökli elsősorban, és öldökli mindenkinek a lelkét, aki ránéz, mert hazug képeket mutat a Facebookon és mindenhol, a hétköznapi életben. És az ilyenből nem lesz jó pincér, jó felszolgáló. Márpedig, hogyha valaki vállalja ezt a munkát, a felszolgálói munkát, és kéri Istentől az elhívást, Isten megadja, felkészíti őt. Abban hatalmas öröm van, megtartó erő van, hogy a bort nem megiszom és nem kipisilem, hanem felszolgálom. Abban nagyobb öröm van, mint abban, hogy megiszom azt. És erre hív minket a mindenható Isten, főképp ebben a borús időben, időjárásban. Hol egy hurikán, tornádó. Igen, most már értem, hurikán és tornádó, tehát a turikánról van szó. Hol egy szökőár, cunami, vulkán, itt is vihar, födik ki az infrastruktúrát, de szeri szét darabokra, látjuk a szemünk, látára omlik össze az, amit felépítettünk. Mi építjük, s bomlik le, mint kőműves kelem ennek a vára, a kastélya. Tehát ebben a világban helye van annak, hogy beszéljünk, hogy felszolgáljuk a bort, és azt a hűséget, amit gyakoroltunk, mert addig, amíg tudatlanok voltunk, és nem ismertük az igazságot, addig helye volt a hűségnek, a törvénnyel szembeni hűségnek, a földi törvénnyel szembeni hűségnek, a házasságban a hűségnek, és most is helye van, nem azt mondom, hogy valaki megcsalja, Isten megy, Isten nevében megcsalja, mert ilyen is volt, hogy Isten nevében meg akarta csalni a férjét, a feleségét, mert nem volt eléggé isteni számára. Nem arra nézett, hogy az ő szíve parázna, hanem hogy hát nem eléggé isteni az ő felesége, vagy az ő férje, és akkor már azon gondolkodott, hogy kéne egy ilyen istenibb pár neki. Ilyen is van sajnos. Tehát azt a hűséget, hogyha valaki gyakorolta mostanig a hűséget, az jó. Ha valaki gyakorolta a hűséget az ő férjével szemben, a feleségével szemben, nagyon jó. Az ő munkadójával szemben, ha gyakorolta azt, az is nagyon jó. De akkor azt a hűséget át lehet menteni az igazi értékekre. Mert hogyha hűségesek voltunk a hiába való értékeken, a mulandó értékeken, akkor mennyivel inkább fontosabb hűséges lenni az örökké való kincseken, az igazi értékeken. És ha kérjük Istentől, megadja nekünk azt a hűséget. Mert az emberben nincsen hűség, úgy igazából nincsen hűség. Lehet beszélni szépen reggeltől estig, hogy milyen ügyesek vagyunk. De nem vagyunk hűségesek. Mindenki elbukott. És nem azt akar Isten, hogy erőből mi hűségesek legyünk, hanem azt, hogy csak valljuk be, lássuk be, hogy mi van bennünk. Emlékezzünk vissza, és kívánjuk azt, hogy az ő lelke, a Krisztusnak a lelke legyen hűséges mi bennünk. Mert ez a megmentés, ez a megváltás, ez a szabadulás, hogy a Krisztusnak a lelke hűséges mi bennünk, és mi engedjük, és csodáljuk az ő dicsőségét, és örvendezünk az ő jelenlétében, és örömmel felszolgáljuk azt a bort. Pontosan, hogy mondja itt Levente, hogy a vagyok, tehát Istennek a lelke, az ő kegyelme, hol van? A test szolgálatában. A testet szolgáljuk a vagyokkal. Mert a vagyok bennünk van valamilyen mértékig, de sok, nagyon sok emberben el van már teljesen torzulva, el van deformálódva. A tiszta vagyok. A test szolgálatában van a vagyok. A test szolgálatban a vagyok. A test szolgálatában vagyok. A test szolgálatban a vagyok. A test szolgálatában a vagyok. Tehát vagyok, aki vagyok, Istennek a lelke. Tehát a van, a test szolgálatában van, addig, amíg újjá nem születünk teljesen, úgy, ahogy Isten azt mutatja, addig a testet szolgáljuk. Meg vagyunk kötözve. Egyszerű példa bizonságit elmondja Anita, ugye, hogy amikor nem osztotta meg a bizonságot, nem tudtam elmenni vécére, nem tudtam tisztulni. Ugye milyen érdekes? Tehát magyarul most átvíve erre a nyelvezetre. Amíg nem szolgáltam fel az életet adó nedűt, a gyümölcslevet, nem szolgáltam fel az embertársaimnak, amit adott a mindenható Isten, addig nem tudtam elmenni a vécére, nem tudtam tisztulni. És amikor felszolgáltam, megosztottam, Utána ugye legutóbbi álma, az egy dicsőséges álom, megmutatja Isten, hogy mit tett ő vele, hogy a gyermeknek az arcát megtisztította, és megölelgette. Igen, drága gyermekem, hát tessék, ezt adtam neked. Annak azért, hogy örvendez annak, amit kapsz tőlem, és oszd meg örömmel, embert, mert nincs más értelme az életnek, emberek, nincs más értelme. A hallott dolgokat szolgáltok mostanik. Amikor a testet szolgáltok, ahogy mondja Levente, a test szolgáltában volt az Istennek a lelke, a vagyok. Így van. De a vagyok azt akarja, hogy a lelket szolgálja, mert a lélek az örök, örökké való. És hogyha levetjük ezt a mulandó testet, akkor bekerülünk az örökké valóságba, megdicsült testben. És ott már nem kell szolgálni a rothadó testet, hanem azt szolgálja a lélek örömét, és mindannyiunk örömét. És nem leszünk bezárva a börtönbe, a test börtönébe. De ehhez mostan még kell a vér. Igyátok a vért. Igyátok az én véremet, mondja Jézus. Az én vérem az én lelkem, és az én lelkem az én szavam. Igyátok magatokba, igyátok. Hogy legyen nálatok szőlőli bor, és szolgáljátok fel, és azáltal tisztultok. Azáltal folyik át rajtatok az élő víz, az élet vize, és tisztít. És így vagytok, így lehettek a világ világossága. Másképp nem lehetséges, emberek. Ne legyünk bortolvajok. Mert tudjuk, hogy milyen, mekkora békétlenséggel jár, én is tudom. Kaptam a friss bort Istentől, a tiszta szőlőlét, és nem szolgáltam fel, megittam, és elpazaroltam, kihugyoztam, és nem volt békessége. Székrekedés, nem tudsz menni a vécére, nem tudsz tisztulni. És hogyha hűséges voltál a férjedhez, a feleségedhez, a munkadódhoz, nagyon jó, akkor kérd Istentől, hogy mostantól legyél hűséges ő hozzá, hogy legyen teljes a te örömöd, és legyél te a világ világossága. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!